És hát sziasztok, én is lett nektek. Nagy kiváltság számomra, hogy itt lehetek veletek Budapesten. A Bendegúza való gyerekkori történetemet azt el fogom mondani minden egyes alkalommal, amikor lehetőségem van, hogy elmondjam, viccelek. Most nem fogom elmondani, de tényleg annyira hálás vagyok azért a közösségért, amink van az Úr Jézusban, az, hogy ismerhetjük egymást az Úrban, és múlt szerdán meghallgattam a Pászó Borcinak az üzenetét, hogy vedd ki a zablát a szádból, és hát hangosan hahotáztam otthon, miközben hallgattam, és a családom furcsán nézett rám, de hát mennyire hálásak vagyunk az összes csodálatos és ámulatos részért Krisztus testében. És csak így hoztam egy üzenetet az írásból, és fel szeretném tenni azt a kérdést, hogy tudod-e, hogy mire készít fel bennünket Isten minden helyzet, minden szituáció által, minden egyes nap, amit leélünk, minden egyes pillanat egyébként, amit megélünk. Tudtad-e először is, hogy ez egy felkészítés valamire, valami nagyobbra, és hogyha felkészítés, akkor mire felkészítés? És szeretnék erről beszélni ma, hogy Isten felkészít bennünket, és hogy mire készít fel bennünket. És az első vers, amit megnézünk, az Jelenések 20-ban lesz, a 6. vers, ami azt mondja, hogy boldog és szent az, aki, és megnézheted nyugodtan a Bibliádban, Jelenések 20 és a 6. versben, boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele uralkodnak 1000 esztendeig. Ma 2 órán keresztül volt egy tanítás délelőtt, amit tanítottam a Facebook Live-on, így a 1000 éves királyságról, a messiási királyság jellemzőiről, a messiási királyság milyen is lesz. És az egyik dolog, amit látunk, az, hogy a messiási királyságban Jézus Krisztussal együtt fogunk uralkodni különböző kapacitásokban. Azt mondja itt, hogy vele uralkodnak 1000 esztendeig. Úgyhogy tudtad-e, hogy Isten uralkodásra készít fel téged és engem. Minden egyes szituáció, amivel szembenézünk, minden egyes helyzet, legyen az a személyes életünkben, a magánéletünkben, a munkahelyünkön, a helyi gyülekezetünkben, az valami nagyobbra készít fel. És nem csak valami nagyobbra itt a földön, hanem valami nagyobbra túl ezen a földi életen, méghozzá a királyságban. Abban a királyságban, ami 1000 évig lesz itt a földön, amikor Jézus Krisztus itt fog uralkodni a földön, és mi az ő uralmának a részei leszünk, és az ő kormányzásának a részei leszünk. A Biblia erről beszél. Isten felkészít bennünket. Felkészít. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy van egy király, vagy van egy herceg, aki készül a királyságra, és aztán amikor király belesziktatva, vagy megkoronázzák királynak, akkor a kulcs pozíciókba kiket fog beültetni? Azokat az embereket fogja beültetni, akik az ő közeli emberei, akik megbízhatóak, akik hűségesek voltak, akik vele lehet, hogy már átmentek nehezebb időszakokon, átmentek próbatételeken, a próbatételekben kitartottak, Jakab 1.12, aki a kísértésben kitart, tudod, és olyan embereket, akik hűségesek, és tud rájuk támaszkodni. És amikor elindul az ő királyságával, akkor szeretne ezekre a megbízható emberekre támaszkodni. És ez a kép az írásban, a sáfárságnak a kép, és ez a kép, amit mond az írás az ezer éves királyságról, hogy Jézus Krisztussal együtt uralkodunk különböző kapacitásokba. Nagyon érdekes ige ehhez kapcsolódóan, 1 Korintus 6. És tudjátok, hogy a korintusi gyülekezet az egy teljes zűrzavar volt. Annyi probléma volt, hogy minden egyes fejezet az arról szól, hogy Pál apostol ezeket a problémákat korrigálja, kiavítja. Ezek először is pártoskodás, megoszlások, különböző széthúzások voltak a gyülekezetben, aztán hamis tanítások, aztán erkölcstelen életmód, amit nem javítottak ki. 1 Korintus 6-ban van egy szituáció, ahol azt mondja, hogy a gyülekezeti tagok az egymás közti peres dolgaikat, vagy az vitáikat világi bíróság elé mentek, és a világi bíróságon elé vitték a peres ügyeiket. És Pál apostol azt mondja, hogy mit tudod, hogy lehetséges ez, hogy ti világ elé mentek, hogy ítélkezzen a világi bíróság a ti gyülekezeti dolgaitokban? Azt mondja első vers 1 Korintus 6-ban, hogyan képes valaki közületek a hitetlenek előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt, ha peres ügye van a másikkal. Nem tudjátok, hogy a szentek a világot fogják megítélni? És ha ti ítélitek meg a világot, talán méltatlanok lennétek a legjelentéktelenebb, vagy a jelentéktelenebb ügyekben való ítéletekre? Hogy amik itt a Földön vannak az életünkben, ezek a jelentéktelenebb ügyek, ahhoz képest, ami a Krisztus uralmában, az ezer éves királyságban ott lesznek számunkra. És Pál apostol azt mondja, hogy nincs bölcs köztetek, hogy tudod, olyan könnyű szituációkban csak magunkra nézni, és az adott szituációra nézni, és arra reagálni, ami a szemünk előtt van. Isten többre hív bennünket, arra, hogy megértsük, hogy egy hatalmas elhívásunk van, mely messze túlmutat ezen a földi életen. Egy olyan méltóságra lettünk emelve mindannyian, hogy belettünk hívva, hogy majd együtt uralkodjunk a királyok királyával és az uraknak az urával. És ő jelentőségteljes dolgokat kíván ránk bízni. És most készít fel minket erre az uralkodásra, és ad elénk, és megenged előttünk helyzeteket, amelyeket kezelnünk kell, kapcsolatokat, amelyeket be kell kötöznünk, tudod, megtört kapcsolatokat meg kell bocsátanunk, tudod, irgalmat kell adnunk, vagy bölcsen kell dönteni egy adott helyzetben, hogy nem reagáljak a helyzetre, hanem hogy feltekintsek és örökké való nézőpontból hozzam a döntéseket a szellem által. Ez az a nagyobb elhívás, amink van. Isten tréningez bennünket, Isten tréningez téged, Isten felkészít téged, Isten sokra néz téged és engem, sokkal többre néz téged és engem, mint mi nézzük magunkat. És ez annyira más perspektívába teszi az egész életünket. Isten már most tanít bennünket a királyságában élni, minden egyes helyzettel. Lukás 19-ben olvassuk ezt a példázatot, amit Jézus mond a minákról, hogy mindenkinek adott minákat a szolgáinak, és azt mondja, hogy amikor valaki azt mondja, hogy kereskedjetek, amíg eljövök. Legyetek hűségesek, forgassátok, kereskedjetek. És ez az ő küldetése, vagy parancsa most is érvényben van számunkra, hogy miközben az Úr elment és vissza fog jönni, mi a Szent Szellem által, a Szellem betöltésébe, az ige megelevenítő, precíz erejébe járjunk az életünkben, és használjuk azokat a lehetőségeket, ajándékokat, talentumokat, amiket Isten nekünk adott. Használjuk a jobb és bal kezünk felől lévő fegyvereket, meg felkészítési időben vagyunk. És utána, amikor visszajön az Úr, akkor, hogyha megnézed Lukács 19-ben, azt mondja az egyiknek, hogy jó és hű szolgám, 10 város bízok rád, vagy 10 városon lesz uralmad, és utána másiknak azt mondja, hogy 5 városon lesz uralmad. És itt ugyanerről beszél az 1000 éves királyságról, amikor nagyon-nagyon valóságosan el tudod képzelni, ott 1000 éven keresztül, és utána jön az örök kor, de 1000 éven keresztül együtt fogunk uralkodni ezen a földön, és Jézus Krisztus ránk fog bízni nagy és jelentőségteljes dolgokat. Mi szükséges ehhez? Hogy néz ki ez a felkészítés? Egy kicsit hagyj beszéljek még erről, jó? Mert ez a ma engem, ahogy tanítottam erről, és hogy készültem erre, megdöbbentett. Lukács 16 azt mondja, hogy aki hű a kicsin, az hű a sokon is. Hogy képzeljétek, hogy a földi életünkben olykor olyan nagynak tűnik mindannyiunk számára így az életnek a kihívásai, vagy gyülekezetünkben lévő dolgoknak a kihívásai, vagy az anyagi dolgainkban való kihívások, vagy a kapcsolatainkban való kihívások. Mégis, tudod, Isten azt mondja, hogy majd a nagy dolgok később jönnek ezek, csak legyél hű ezeken a kicsiken. És az egyik legfontosabb dolog az egyszerűen csak a hűség. 1 Korintus 4:1-ben és 2-ben azt mondja, hogy úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztusnak a szolgái és Isten titkainak a sáfárai. És ami pedig egyéb iránt a sáfároktól megkívántatik, az, hogy hűséges legyen. Csak egyszerűen csak hűséges. Hűséges az Istennel való kapcsolatban, hűséges a szellem által, a kegyelem által az imában, hűséges egy egyszerűségben az igében, ne próbáljunk bonyolultak, nem csak egyszerűségben az igében, hűséges a testvéri szeretetben, hűséges azon a világosságon, amit Isten adott nekünk, tudod, az igéből, hűséges a helyi gyülekezetemben, dolgokban, amit Isten adott egy rész nekem, adott egy szolgálatot, adott egy szint nekem, csak hűségesnek lenni, hűséges Isten vezetésén. Úgy csak arra gondoltam, hogy nem szeretnék máshol lenni, mint ahol Isten szeretne engem látni. És tudod, könnyen élhetünk a múltba, hogy Isten valóban vezetett bennünket, valamire vezetett bennünket, és könnyen megállhatunk ott. Isten akar vezetni minket tovább az életünkben, akar minket előre vezetni. Lehet, hogy ez megértésben, világosságban, felismerésben, engedelmességben, az örökségünk birtokba vételében, lehet ez földrajzi ez a vezetés, lehet ez, nagyon sokféle lehet. Istennek személyes vezetése van. És Isten, mikor egyszerűen csak hűségesek vagyunk abban, akkor ez a felkészítés, az uralkodásra. Mert az Úr azt fogja mondani, hogy nézd csak, te hű voltál a kevesen, rád többet fogok bízni. És tudod, ez olyan, olyan fontos, ez az egyszerű hűség így az életünkben, hogy nem kell nagy dolgokat tennünk. Tudom, hogy ez nehéz ma, főleg legfiatalabbaknak, mindannyiunknak. Nagy dolgokat akarunk tenni. Azt látom sokszor fiatalabbak, nagyon nagy dolgot akarnak tenni, és nem tesznek semmit. Akkorát akarnak. Lehet, hogy valami van a szemük előtt, ami 5 lépcsővel arrébb van. Vagy 15 lépcsővel arrébb. De az Úr azt mondja, én most csak egy lépcsőt mutatok, neked egy következő lépést. Tudod, és lépd meg. És majd én vezetlek lépésről lépésre. És szerettem volna még ezt is megosztani ebben, hogy ezt a hűséget, ezt nem igazán kívülről lehet megítélni. Nyilván meg lehet kívülről is dolgokat látni valakinek az életébe, de igazából csak Isten, és én tudom, igazából csak Isten, és te tudod, hogy jársz-e abba, amit ő megmutatott, tanítgat, jársz-e abba hűségesen. Mert tudod, milyen emberek vagyunk, akik be tudjuk csapni, de akik könnyen a látszatra megyünk, tudod? Úgy tűnhetek, hogy nagyszerűnek nézek ki, és én azt csinálom, amit csinálnom kell, de Istennek egy egyéni vezetése van az életünkre. Csak még hagyjosszak meg ezzel kapcsolatosan. 1 Korintus 9 nagyon tetszik nekem, amikor Pál apostol arról beszél, hogy a mi verseny, nem ezekkel a szavakkal, de a végén 1 Korintus 9-nek azt mondja, hogy a mi versenyünk nem egymással van. Ezt a saját szavaimmal mondom. Hogy én nem Bendegúzzal versenyzek. Én nem Pászló Borcival versenyzek. Én nem veled versenyzel. Te nem velem versenyzel. Nekünk nem egymásra kell néznünk, ahogy Isten felkészítés, azt mondani, hogy hé, én a gyülibe egész rendben vagyok. Figyelj, igen, van egy-egy ember, aki olyan radikálisabb, mint én, meg olyan, tudod, olyan, igen, de egy csomóan vannak, akik tudod, jóval inkább kényelmesebbek, vagy jóval inkább, tudod, ilyenek, és én... És ha így megnézem magam a gyülibe, akkor én rendben vagyok. És tudod, ez olyan üres. Ez olyan üres, mert egyáltalán nem számít. Senkit nem érdekel, csak téged meg engem, amikor így gondolkodunk. Igazából ebben nincsen sem öröm, sem megelégedettség. Öröm, szabadság és megelégedettség abban a személyes járásban van, ahol a Szent Szellem tanít bennünket, és rávilágít igazságokra, és vezet bennünket a Szellem megvilágításában az igébe. És mi engedelmesen, apránként lépegetünk, és vele járunk, ahogy Ábrahám Isten előtt járt egy Mózes 17.1-ben, és abban akkora, de akkora szabadság van. Az én versenyem, te versenyed nem egymással van, hanem saját magunkkal van. Hogy hiszem-e azt, amit hiszek? Hogy valóban hiszem-e azt, amit hiszek? Valóban apránként járogatok-e abba, amit hiszek? Alkalmazom-e azt, amit hiszek a Szellem erejében? Mert igazából kihez hasonlíthatom az elhívásomat? Kihez hasonlíthatod az elhívásodat? Tudod, senkihez. Mert a te elhívásod egyedi és különleges. És te egy ajándék vagy Krisztus testének, a gyülekezetnek. Egy ajándék vagy a gyülekezetben. És minden egyes tag egy ajándék a gyülekezetben. és egy egyedi, különleges elhívással van, és kiegészítjük egymást. Úgyhogy befejezésként így a felkészülésről beszéltünk, és arról az egyszerű a hűségről, ami annyira nélkülözhetetlen ehhez, és ami egy kulcs ehhez. És azt mondja Malakiás 3, azt mondja, és saját szavaimmal mondom el, és el tudod olvasni, azt mondja, hogy keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr. És Izrael azt mondta, hogy miért szóltunk ellened keményen? Azért, mert azt mondtátok, hogy hiába való az Istennek a szolgálata, és hogy boldogok a kevélyek, mert vagyon gyűjtenek, és gyarapodnak, és minden rendben van az ő életükben. Mi történt itt Malakiás 3-ban? Az történt, hogy Isten népe nem értette meg az Isten szolgálatának a kiváltságát, a nagyságát, a tisztességét, a méltóságát. Azt mondták, és figyelj erre, mert rajta kapjuk magunkat, ilyen gondolatok vannak mindannyiunkban, bennem is, benned is. Bizonyos helyzetekbe körbenézünk, és azt mondjuk, hogy igazából az, aki nem hívő, nézd meg, bővölködik, nézd meg, jól megy a dolga, nézd meg, még a házassága is jó, jobb a szomszédon házasság, mint az enyém, töröd. Miért érte meg nekem, hogy Istent szolgáljam? Miért érte meg nekem, hogy bibliaiskolába menjek? Miért érte meg nekem, hogy az életemet odaadjam? Miért gyakorlatban apró pénzre vár, hogy tudod, miért éri meg ez nekem? És én hiszem, hogy apró pénzre váltva is abszolút megéri, és most nyilván nem tudjuk ezt kifejteni. Bőségesen megéri. De valójában ez egy félreértés. Ez egy félreértés. Ez nem egy üzlet, hanem Isten szolgálata, és annak a valósága, a természete sokszor rejtve van most a természeti szemek elől mindenképpen. Úgyhogy ezzel szeretném itt befejezni, hogy azt mondja Malakiás 3.16, hogy amikor erről tanakodtak egymással az Úr tisztelői, az Úr figyelemmel kísérte és meghallgatta. Beírták színe előtt emlékeztetőül egy könyvbe azokat, akik félik és megbecsülik, félik az Urat és megbecsülik a nevét. Hogy egy könyvbe emlékeztetőül be lett írva azoknak a nevei, akik félik és megbecsülik az Úrnak a nevét. Ez az emlékezet könyve. Az emlékezetnek a könyve. És azt mondja az Úr, hogy azon a napon, amelyet szerzek, ezt mondja a seregek ura, Malakiás 3.17, tulajdonommá lesznek, és megkímélem őket, hogy az ember kíméli a maga fiát, aki szolgál neki. Akkor ismét meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja és a között, aki nem szolgálja őt. Oké? Tehát azt mondja, hogy le fog jönni az a nap, amikor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nyilvánvaló lesz a különbség a közt, aki az Urat szolgálja, az igaz és a gonosz, és Isten szolgálja, és aki nem szolgálja őt. És csak ne csapjon be bennünket az a látás általi élet. A szellemben egy hatalmas tisztesség, Tudod, Isten rejte ki benne hatalmas tisztesség és kiváltság Istent szolgálni, imádkozni, őt a szívünk mélyén csak szeretni, ő benne bízni helyzetekben, amelyek lehet, hogy rizikósak, vagy megijesztenének, de azt mondja, hogy én bízok benned, és miközben ebben jársz a saját elhívásodba, közben emlékeztetőle egy könyvbe be van írva. És tudod, és ezzel fejezem be, hogy már valahanyadik alkalommal befejezem, de hogy ez az emlékezetnek a könyve, ez ki lesz nyitva, és ez az emlékezetnek a könyve, ez fel lesz olvasva, és ezért bőséges, de bőséges jutalom lesz. És hagyjam a példát. Eszter, azt hiszem a 6. fejezet, emlékeztek? Márdokeus. Hámán meg akarja ölni Márdokeust, öletni, megy Ahasvérus királyhoz. Ahasvérus király egész éjszaka nem tud aludni, isteni gondviselés, és hívja a szolgáit, hogy olvassanak a krónikák könyvéből neki, és éppen aznap éjszaka elolvasnak egy történetet, ahol egy zsidó emberke Ahasvérus királyt egy összeesküvéstől megmenti. És hogy felolvassák, felteszi azt a kérdést Ahasvérus király, hogy mit kapott ez az ember, hogyha megvan, azt mondja, hogy milyen kitüntetést és méltóságot adtak ezért Márdokeusnak. És azt mondták, hogy semmit sem kapott ez az ember. És éppen jön Hámán, és megkérdezi a király, hogy ki jön Hámán, és felteszi neki a kérdést, mit érdemel az az ember, aki megmentette a királyt. És Hámán elmondja, hogy milyen tisztességet, milyen méltóságot érdemel, és Ahasvérus király azt rendeli, hogy lóra tegyék Márdokeust, királyruhába öltöztessék fel, végigvigyék a főváros utcáin, leboruljanak előtte, mert ezt érdemli az az ember. Márdokeus tette, minden szem elől rejtve volt, senki nem tudott róla, de az emlékezet könyvébe le lett írva. A perzsáknál volt ez az emlékezet könyve, mint a Közel-Keleten sok királynál volt az emlékezet könyve. Le volt írva, senki nem tudott, mindenki elfelejtette, de ki lett nyitva és fel lett olvasva. Ugyanígy senki nem látja lent az életed, senki nem látja a szívbeli engedelmességedet, senki nem látja az imádat, senki nem látja lehet a hűségedet, de nem is számít, egy csodálatos, hatalmas Isten szolgálunk. És meg lesz nyitva az emlékezet könyve, majd azon a napon, és mit érdemel az az ember, és bizony Isten tisztességgel, tisztelettel látja el az ő szolgálóit, és nyilvánvaló lesz a különbség aközt, akik őt szolgálják, és akik nem, az igaz és a gonosz között. Úgyhogy jó felkészülést nekünk az uralkodásra, ámulatos napok, évek, évtizedek, évszázadok lesznek azok, és most pedig ne felejtsük el, hogy tisztesség az urat szolgálni, tisztesség együtt, egy elhívásban járni, és egy nap pedig minden rejtett dolog felszínre fog jönni, és az Úr bőségesen megjutalmazza az ő szolgáit, mint egy bőkezű király. Amen. Amen.